ütköző.
Miközben Európa a II. Világháború óta nem látott menekült áradattal szembesül, a sokat hangoztatott közös megoldás nem igen látszik körvonalazódni. Az emberek többsége skizofrén állapotban van, mert segíteni is szeretne, ugyanakkor érthető módon fél. Sokan úgy gondolják, és ez elsősorban a gazdasági bevándorlókra vonatkozik, hogy nemzetközi segélyakciókkal kell megteremteni a helyben maradást. A problémákat ott kell kezelni, ahol keletkeznek, hogy a leendő migránsok ne induljanak útnak abban a reményben, hogy Európa nyugati országaiban még munkanélküliként is jobban fognak élni, mint a szülőföldjükön. De hogy működik, hogy működhet ez a gyakorlatban? Kik adják a segélyeket, miből és kiknek? És főképpen eljutnak-e a címzettekhez? Arra fordítódik-e a pénz, mint amire ezt szánják? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai ütközőben Patai Dorottyával, a Magyar Afrika Társaság munkatársával, és Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatójával, akiket a szerkesztő Nárai Balázs nevében is köszöntök. Én Halász Zsuzsa vagyok. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem olyan régen Kissé László, a Corvinus professzora volt itt nálunk vendég, és azt mondta, és én ezt azóta se tudom, hogy ezt tréfásan mondta, vagy komolyan, hogy a segélyeket voltak éppen az adományozók legszegényebb 10%-a adja a segélyezettek leggazdagabb 10%-ának. Nos, ez lehet ebben valami? Mit gondolnak erről?
Hát azt gondolom, hogy lehet ebben valami, de azért azt tudni kell, hogy különböző segélyekről beszélünk. Tehát amiről mi most beszélni fogunk, az valószínűleg az a nemzetközi segélyezési politika, amivel az OECD országok, tehát a legfejlettebb országok rendelkeznek.
Vagyis a fejlesztési támogatások.
A fejlesztési támogatások, de azért tegyük különbséget, hogy van segély, és van fejlesztési segély. A segély az azt jelenti, amikor nem hagyok éhen halni valakit, a fejlesztési segély pedig az, aminek valami olyan eredménye van, amitől nem csak, hogy nem hal éhen az adott ember, hanem jobb helyzetbe kerül. Tehát az egy nagyon fontos. A fejlesztési segélyek kapcsán azt látjuk, hogy ennek tulajdonképpen elég kiterjedt intézményrendszere van. Az OECD országokban kötelező az ilyen fejlesztési segélyhez hozzájárulni. 0,7%-a az ideális esete a GDP-nek, és azok a jó segélyezők, akik ennél többet adnak, és azok általában első szinten a rosszabb vagy gyengébb segélyezők, akik keveset adnak. De nagyon fontos hozzátenni, hogy igaza van abban a Kissé Lacinak, hogy nagyon fontos, hogy hova kerül ez a segély, és mennyire térül meg ez a segély?
Na, hát erről nyilván fogunk beszélni, hogy hova kerül meg, mennyire térül meg, hogy meg meddig működik az a dolog, amit fejlesztenek. Viszont van itt egy konkrét példa, hogyha jól tudom, hogy a Magyar Afrika Társaság éppen most Ugandában ad át a közeljövőben.
Így van.
Fejlesztést. Miről van itt szó volt
éppen? Itt pontosan egy magyarok által létrehozott egészségügyi központról van szó. Ez az egészségügyi központ gyakorlatilag egy klinikát jelent, ahol 3-4 orvos tud majd dolgozni, természetesen a megfelelő személyzet társaságában. Ugandának a központi részében tervezi a Magyar Afrika Társaság, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ együttműködésével létrehozni ezt az egészségügyi központot, aminek valóban az a célja, hogy nem csak orvos misszió küldjünk ki, tehát nem csak rövid távú segítséget nyújtsunk a helyi lakosoknak, az afrikaiaknak, hanem az a cél, hogy fenntartható és hosszú távú megoldást nyújtsunk a térség egészségügyi problémáira. Ugye az egészségügyi problémák nagy része elsődlegesen az egészségügyi rendszer hiányosságai miatt adódik, illetve másodlagos része pedig azok az életkörülmények között, ahol kényszerülnek élni ezek az emberek. Tehát ez az egészségügyi központ nem csupán azt fogja célozni, hogy akik betérnek hozzánk a környékről, ingyenes orvosi ellátást kapjanak, hanem nagyon fontos szerepet fog játszani az egészségügyi oktatás, hiszen a megbetegedések nagy része, amivel kint egy orvos, egy magyar orvos találkozik ezeken a területeken, ezeknek a nagy része általában nagyon könnyen megelőzhetőek lennének, hogyha megfelelő információkkal rendelkezne a lakosság. Tehát Afrika ilyen szempontból...
De az oktatást, bocsásson meg, hogy közbevágok, csak hogy az oktatás az a lakosságra értendő, vagy mondjuk adott esetben az egészségügyi személy. személyzetre, az ottani egészségügyi személyzetre?
Mind a kettőre. Elsődlegesen az lakosság lesz a fő célpontunk, ugye, ez a legfontosabb. Ugyanakkor együtt fogunk dolgozni az ugandai orvosokkal is, illetve nővérekkel, illetve különböző egészségügyi személyzettel. Nekik inkább a továbbképzés lenne a megfelelő szó, amit használnék, nem annyira az oktatás, de valóban ez így van. Tehát egyszerre szélesebb spektrumra kell koncentrálnunk.
Azért fontos, amit mond, ugye, mert hogy volt itt egy kulcs szó, hogy fenntarthatóság, és akkor itt most elárulom a kedves hallgatóknak, hogy itt a műsor előtt néhány mondatot váltottunk, és pont ezt hozta föl Tálas Péter például az afganisztáni fejlesztésekkel, hogy addig fenntartható a dolog, amíg ott van az adományozó, vagy aki a fejlesztést végzi, aztán amikor eljön, akkor sok esetben bedől maga az egész konstrukció.
Való igaz, itt, ahogy hallgattam ezt az ugandai projektet, azt tetszett leginkább benne, hogy gyakorlatilag a legtöbb segélyezés ott bukik meg, hogy pótol és nem teremt. Tehát azt gondoljuk, hogy arra van szükségük, hogy mi csináljuk meg nekik, miközben nem erre van szükségünk, hanem olyan helyzetbe kerüljenek ezek, hogy maguk is tudják. Tehát amikor az oktatásról beszélünk, akár a lakosság oktatásáról, akár az egészségügyi személyzet, orvosok oktatásáról, az azért fontos, mert amikor eljövünk onnan, és ott hagyjuk nekik ezt az egészségügyi centrumot, amihez azért rögtön hozzá kell tennem, hogy itt valószínűleg tehát a fogalmaink az egészségügyi centrumokról az rendkívül különböző. Ha magyarok hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy akár egy onkológiai központot, vagy valami hipermodern dolgot csinálunk, valószínűleg nem erről van szó. Részben azért nem erről van szó, mert nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Ott, ahol elektromos áram nincsen, ott borzasztó nehéz villanyborotvával ajándékozni, mert nem nagyon tudjuk használni. Tehát alkalmazkodni kell a helyi körülményekhez. Ez az első legfontosabb dolog. A másik legfontosabb dolog, hogy valóban, hogy a fenntarthatóság fennmaradjon. De itt már szóba került az, hogy amikor segélyezünk, vagy fejlesztési segélyt csinálunk, akkor ezt rendkívül sok dologra kell odafigyelni. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, talán nem túl szimpatikus, de elég drasztikusan jelzi. Nagyjából azt szoktuk mondani, hogy a 70-es, 80-as években Afrika kapcsán ugye az egyik fő törekvés az volt, hogy a gyermekhalálozást azt szüntessük meg. Egész egyszerűen maradjanak életben az afrikai gyerekek. Ez teljesen frankó. Azt mondom, ez nagyon jó dolog, de amennyiben életben maradnak, ennek az a következménye, hogy ha ott nincs egészségügyi infrastruktúra, akkor a születésük után halnak meg. Ha megteremtjük az egészségügyi infrastruktúrát, ez plusz beruházást jelent. Felnőnek, akkor ugye az a kérdés, hogy mit fognak csinálni. Ugye akkor oktatási intézményt is kell hozzá teremtenünk, hiszen azt sem tudják megcsinálni. És végül a harmadik, ha pedig tanultak, akkor valami kéne kezdeni ezzel a tudással, tehát
foglalkoztatás.
Tehát azt akarom mondani, hogy amikor azt gondoljuk, hogy a segélyezés, hát, hogy odaadjuk nekik, ez egy sokkal bonyolultabb, összefüggőbb dolog, tehát, és ez nyilvánvaló, hogy a költségeit ennek a segélyezésnek, és a szemléletét ennek a segélyezésnek alapvetően befolyásolja.
Nyilván itt a halháló szindrómáról is szó van.
Igen,
abban, amit mond.
Abszolút így van, csak a halháló szindrómát Afrika kapcsán azért nem szeretem, mert rendkívül kevés ott a tenger. Tehát megtanítani a beduinokat halászni, ez egy nagyon frankó dolog, de csak akkor, ha mondjuk nyáron, amikor ők elmennek valahol a vakációzni, akkor valamilyen tó vagy tengerpartjára mennek, hanem de tény, hogy tulajdonképpen a képességet kell adni.
Világos, de természetesen csak jelképesen érték, hogy kell elképzelni egy ilyen egészségügyi központot annak fényében, amit Tálas Péter mondott.
Tálas Péter előző hozzászólásához kapcsolódva abszolút egyetértek egyébként azzal, amit mondott az egészségügyi infrastruktúra fejlesztéséről. Tehát ugye én azt gondolom, hogy itt az elsődleges kérdés ennél a problémakörnél megkérdezni, hogy miért az a helyzet áll fenn az egészségügyi infrastruktúránál, ami fennáll. És valóban az, ami mi oda beruházunk, illetve gyakorlatilag befektetünk, mi biztosítja azt, hogy az majd meg fog térülni, vagy vissza fog térülni. Ugye azt gondolom, hogy abból a tapasztalatból, amit én kint Ugandában töltöttem, abból táplálkozva, én azt tudom mondani, hogy Afrikában, bármelyik országában, az, hogy hogyan az egészségügyi rendszer, az mindig attól függ, függően, hogy hogy áll nyilvánvalóan az országnak a gazdasága. És amikor egészségügyi fejlesztésekről beszélünk, ezért örülök annyira nagyon, hogy a Magyar-Afrika Társaság együtt tud aktívan dolgozni a magyar kereskedelmi és kulturális központokkal. Ugyanis ennek az a célja, hogy a gazdaságot élénkítsük abban az adott országban, ahol ez a kereskedelmi központ és kulturális központ ugye létesült. Tehát itt pont ez lenne a lényeg, hogy amellett, hogy elkezdjük az egészségügyi fejlesztéseket, elkezdünk gyakorlatilag befektetni valamibe, emellett párhuzamosan gyakorlatilag együtt dolgozunk azokkal a szervekkel, amelyek a gazdaság fejlődését vagy fejlesztését feladatukként kezelik. És azt gondolom, hogy hosszú távon valóban túl sok tenger nincsen Afrikában, viszont nagyon nagy fizetőképes kereslet lesz nagyon hamar, ugyanis tudni kell arra azt, hogy a fizetőképes kereslete gyakorlatilag a középosztály Afrikában rohamos mértékben növekszik. Ez ugye nem az egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódik, de hogyha már a gazdaságfejlesztésekről beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy Afrika egy nagyon nagy piac a jövő számára. Én azt gondolom, hogy
ez az nagy kérdés, hogy kinek, ugye, mert itt Magyarországon is beszélünk az utóbbi időben az afrikai nyitás politikájáról, de hát azért vannak olyan nyugat-európai országok, akik velünk szemben sokkal nagyobb előnyben vannak, mert mondjuk nekik voltak ott gyarmataik adott esetben, tehát sokkal beágyazottabbak.
Ez így van. Azt gondolom, hogy magyarként elindulni Afrikába csak úgy szabadon, hogy majd ő bizniszt fog csinálni magának valamelyik országban, azon, hogy elég nagy vakmerőség. Pont ezért van szükség arra, hogy legyenek kapcsolatok, legyenek gyakorlatilag valamilyen fajta inkubátorházak, amelyek segítik ezeknek az üzleti kapcsolatoknak a kiépülését. Pont erre jött létre eredetileg a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok hálózata, hogy segítse gyakorlatilag a kezdeti lépéseket, segítsék meg fölépíteni ezeket a kapcsolatokat. Itt ugye minden egyes országban más politikai és gazdasági és biztonsági tényezőkkel kell szembesülni. Ezért nagyon fontos, hogy amikor ember egy ilyen országban megy dolgozni, illetve egy üzleti kapcsolatot kialakítani, akkor legyen valaki, aki támogatja az ő kezdeti működését.
Ez bizonyára nagyon nagy kérdés, amit már szintén itt felvethettünk korábban, hogy biztonság vagy fejlesztés. Ugye a mezei állampolgár úgy gondolná, hogy fejleszteni ott lehet, ahol nincsen háború, ahol van biztonság. Lehet, hogy szegénység van, lehet, hogy rossz szociális körülmények vannak, de legalább béke van, viszonylagos béke.
Igen, tulajdonképpen, hát de a magyar, pontosabban az átlagember úgy gondolja, hogy a fejlesztés csak azt jelenti, hogy adunk nekik valamit, tehát konkrét, akár egy épületet, akár valami ajándékot, stb. A fejlesztésbe beletartozik, és itt elhangzott, az infrastruktúra fejlesztése. És amikor az infrastruktúra fejlesztéséről beszélünk, akkor az állami infrastruktúra fejlesztése is beletartozik. Gyakorlatilag ugye tényleg ez a tyúk vagy a tojás kérdése, hogy tudunk-e fejleszteni a biztonság nélkül, illetve hogy fejlesztés nélkül megteremthetjük-e a biztonságot. Ez egy állandó dilemmája a segélyezésnek és a fejlesztési segélyezésnek. Ezt általában közösen szokták. Stabil államokat akarunk létrehozni. Uganda ebből a szempontból egy szerencsés az afrikaiak között, mert Szomáliában ugyanezt a dolgot nem tudnánk megcsinálni, és még sorolhatnék egy csomó dolgot. És itt ugye szó volt a gazdaságról nagyon helyesen, hogy az lenne az igazi, ha a gazdaságot tudnánk fejleszteni. De hol tudjuk a gazdaságot fejleszteni? Ahol stabil állam van. Az államnak nincs túl sok funkciója, de az az egyik alapfunkciója, hogy azokat a kereteket biztosítsa, ahol gazdasági tevékenységet lehet folytatni. Ennek megfelelően a segélyezés egy jelentős része a stabilitás megteremtésére megy. Ennek megfelelően tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nagyon sokszor azt is segélyként, arra is segélyként tekintünk, amit például a katonai területen, a rendőri területen, törvénykezési területen nyújtunk azoknak az államoknak, amelyek instabilak. És ez azért fontos, hadd kapcsolódjam vissza, mert való igaz, hogy én magam is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy kérem szépen, a migrációs problémát nem Európa határainál kell megoldani, és nagyjából ugyan itt elhangzott, hogy soha nem látott migrációs hullám indult el, de hát erre lehetett számítani. Tehát pontosan tudjuk, hogy ha összeomlik egy ország, egy állam, ott az zűrzavar van, és onnan elindulnak az emberek. Két dolgot válasszunk külön, a szegénység és a biztonság. Csak a szegénység miatt nem indulnak el az emberek. Döntően akkor indulnak el a szegény emberek, és egyébként nem is a legszegényebbek, mert azért eljönni ide az pénzbe kerül, amikor instabilitás van. Tehát azt akarom mondani, hogy döntő a stabilitás megteremtése mindig. Hogyha nagyon konkrétan is Afrikáról beszélünk, azt nagyon pontosan tudjuk, hogy például Líbia összeomlása vagy Tunézia összeomlása elindította a szubszaharai övezetből azt a migrációs hullámot, ami korábban is volt, csak ezek a rendszerek, most teljesen mindegy, hogy diktatúrák vagy demokráciák, ezek felfogták. Tehát nekünk döntően az a, akár a segélyezés politikában is a legfontosabb, hogy stabilak legyenek, mert ezután lehet arról beszélni, amin a kollégina beszélt.
Nagyon sokszor olvasunk arról, hogy igen komoly korrupcióval lehet találkozni az afrikai országokban. Amikor oda megy valamely európai állam fejleszteni, akkor ezt hogy lehet kivédeni? Vagy ez akkor nem kérdés? Vagy egyáltalán van erre valami módszer, hogy lehet ezt kikerülni, vagy hogy lehet kezelni legalább?
Ez egy abszolút kérdés. A Magyar-Afrika Társaságnak az a prioritás, hogy olyan országokba menjen csak dolgozni, ahol a korrupció alacsony mértékben van jelen. Ezzel biztosítjuk azt, hogy legalább erre ne kelljen erőforrásokat biztosítanunk, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Ilyen szempontból Uganda valóban politikailag és biztonságilag is egy viszonylag stabil államnak mondható, tehát kelet-afrikai térségben az egyik legjobb irány, azt gondolom, egy ilyen segélyezési programnak a kialakításához. Ami nagyon fontos, ugye, hogy elére oda a címzetteknek maga a támogatás, ez egy rendkívül fontos kérdés. Ahhoz, hogy ezt biztosítsuk, azt gondolom, hogy nagy jelentősége van annak, hogy ott az adott országban van-e magyar kihelyezett felelősünk, akinek tényleg az a feladata, hogy a politika-gazdasági kapcsolatokat ápolja, és biztosítsa azt, hogy az, ami pénz kijut oda, az tényleg oda fog eljutni, akiknek szánták.
Igen, csak nagyon sok esetben maga az állam is korrupt.
Igen, de hadd mondjak egy példát. Ha én pénzügyi segélyt adok, azt könnyebben lenyúlják. De ha azt mondom, hogy ingyenes egészségügyi szolgáltatást, akkor mit csinál? Oda jön, és engem is, téged is ingyenesen, persze. Tehát meg lehet választani olyan segélyezési formákat, amelyek hát kvázi kevésbé korrupció érzékenyek. Mert egész egyszerűen nem arról van szó, hogy elveszek valamit. Természetesen, ha ott gyógyszerek vannak, eszközök vannak, azt el lehet vinni, de hozzá kell tenni azt természetesen, hogy egy röntgengépet nem szokott, tehát hogy mondjam, nem azért lopnak el, mert az a röntgengépen nagyon sok röntgenfelvételt akarnak csinálni, nyilvánvalóan el akarják adni. Tehát ez egy bonyolultabb kérdés, de tény, hogy a korrupció az egyik legnagyobb probléma majdnem minden segélyezésnél. És nagyon helyesen mondta itt a kollégina ugye azt, hogy bizony ezt belekalkulálják nagyon sok helyen, hogy le kell fizetni bizonyos állami szerveket, vagy legalábbis akár hivatalosan, tehát azt mondjuk, hogy segélyezünk, a segélynek ez a százaléka menjen, ezzel csináljatok azt, amit akartok, de ennek egy részének gyakorlatilag el kell jutni a cél személyekhez. Azt kell mondanom, hogy majdnem mindenütt a legnagyobb kritika egyébként a segélyezés hatékonyságának ezt a részét is érinti. Tehát az, hogy hiába adunk nagyon sok pénzt Afganisztánnak, különböző afrikai országoknak, ténylegesen nem feltétlenül a társadalmat, hanem elsősorban a politikai elitet és a gazdasági elitet támogatjuk.
Vagyis a leggazdagabb 10%-ot, ezek szerint visszatérve kis
Lászlóhoz. Vagyis a leggazdagabb 10%-ot, de nem lehet egyébként, még az elején szerettem volna egy nagyon, én nem szeretem ezt a segély kifejezést. Azért nem szeretem, mert ezt ilyen humanitárius, emberbaráti dolognak tekintjük, és nekem teljesen más a filozófiám. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a segélyezés, a fejlesztési segélyezés, az a mi érdekünk. Pont az olyan kihívások miatt, amivel szembesülünk. Mint a migráció, mint az egészségügyi, mondjuk egy ebola járvány, mint a polgárháborúk, mint az olyan dolgok, amik gazdasági kapcsolatokat lehetni kell. És azért nem szeretem a segélyezést, mert ebben van valami olyasmi, hogy hát ha akarunk, akkor adunk nekik, akkor jó fejek vagyunk, ha meg nem akadunk, akkor sincs semmi. Van. van. Tehát az együttéléshez, a nivelláláshoz, vagy bár ez nem jó szó, mert ez ugye azt jelenteni, hogy nagyon gyorsan azt gondoljuk, hogy egyensúlyba lehet hozni ezeket a dolgokat, de ahhoz, hogy tényleg fejlődés induljon el azokon a fejlődő országokban, ezt tudomásul kell vennünk, hogy ez nem egy karitatív tevékenység, a szónak biztonságpolitikai.
Hát az Európai Unió működéséről szóló szerződésben benne is van, ez az Európai Uniónak végül is egy kötelező szakpolitikája. De visszatérve ahhoz, amit Tálas Péter mondott, hogy bele kell kalkulálni a korrupciós pénzt, önök belekalkulálják ezt?
Mi nem kalkuláljuk bele, mert szerencsére tényleg olyan országokban tudunk elmenni dolgozni, ahol erre nincsen szükség.
Eddig csak Ugandáról beszéltünk, hova még?
Gyermektámogatási programjaink vannak Futóban, Etiópiában, illetve Maliban, ez a két célpont, ahova ilyen örökbefogadási programokat szervezünk. Ez újra megint ugyanaz a kategória, hogy ugye itt gyakorlatilag egyfajta szolgáltatást vásárolunk meg az árvák számára, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Tehát itt szerencsére újra álltam azt mondani, hogy nem a leggazdagabbak zsebébe vándorul ez a pénz, ugyanis biztosítjuk azt, hogy valaki, egy magyar munkatársunk innen a zsebében kiviszi ezt az összeget, és odaadja egyenesen az iskolának, amely gyakorlatilag a gyerekek tandíját fizetik ebből a pénzből. Itt ugye nem csak az a fontos, hogy tényleg kijusson a pénz is, hanem az is, hogy azok, akik adományoznak, akik a támogatásokat nyújtják, ők tisztában legyenek azzal, hogy ez a pénz, ez most hova jutott. És ehhez az átláthatóság, a folyamatos kapcsolatfenntartás, az információk folyamatos adása a támogatók felé egyébként rendkívül nagy fontosságot bír, vagy fontossággal bír.
Igen, azt hiszem, ez nagyon fontos, amit mond, és hogyha most nem a fejlesztési forrásokat vagy segélyeket nézzük, hanem azt, amikor mondjuk adott esetben valami katasztrófa miatt adakoznak az emberek. Ugye rengetegszer láttunk ilyet, hogy kézen közön eltűnik az a pénz, amit aztán a nemzetközi közösség összead ezeknek a katasztrófa sújtotta területeknek, illetve az ott élőknek a megsegítésére, és ez nagyon sokszor el is veszi az embereknek a kedvét attól, hogy segítsenek.
Így van, valóban elveszi az emberek kedvét, ezért nagyon fontos az, hogy jó példákkal is szolgáljunk, tehát lássák, higgyenek az emberek ebben a fajta támogatás nyújtásban. A legegyszerűbb módja ennek a támogatás nyújtásnak valóban az, hogy az információ áramlást meg kell tartani. Ez itt azt jelentheti, hogy folyamatosan leveleket lehet kapni, például, hogyha valaki örökbe fogad egy árvát, vagy illetve nem is örökbe fogad, inkább azt mondom, hogy a tandíját fizeti neki. Akkor ez azt jelenti, hogy rendszeresen levelezéseket, rendszeresen fotókat kap, látja azt, hogy mit vásároltak, mit tud kapni a gyermek abból a pénzben, amit ő nyújtottak számára. Tehát ez a típusú információ áramlás nagyjából fenntartja a bizalmat, hogy az a pénz, amit elküldött annak az illető számára, tehát személyre szabottan, egy adott gyermek számára, azt tényleg látja a képen, látja a fotókon, látja a levelek alapján, hogy a gyermeknek valóban jobb élete van. Én azt gondolom, hogy ez a fajta azonnali direkt visszacsatolás, ez erősíti a bizalmat a támogatók irányában.
A világa sajnos nem csupa emberbaráti szeretetből áll, mint ezt tudjuk, és akkor térjünk vissza a nemzetközi fejlesztésekhez, és akkor most már itt a nagypolitika vagy a világpolitika szintjén is beszéljünk két egyenes mondatot erről, hogy ez a bizonyos nemzetközi fejlesztés, főképpen amikor nagy hatalmak adnak pénzt, vagy mennek oda bármit tenni. Ezt voltak éppen, kérdezem álnaiban, pusztán, hogy fele baráti szeretetből teszik, avagy politikai befolyás szerzés is ott van a fejük hátsó részében.
Két nagy szakasza van, volt a nemzetközi segélyezésnek, fejlesztési segélyezésnek, az a hidegháború alatt, illetve az azt követő. Mind a kettőben egyébként mondjuk azt, hogy igen, politikai szándékai vannak a fejlesztési segélynek. Nagyon sokszor egész konkrétak, például a japán fejlesztési segélyezést nagyon hosszú ideig bírálták azért, mert semmi más egyébre nem szolgált, mondták, ez nem ilyen humanitárius megfontoltságú, hanem pozíciókat akar szerezni bizonyos országokba. Ha megnézzük, ugye a fejlesztési segélyezés több formájú lehet. Van multilaterális, és van bilaterális. A bilaterális ugye például a nagyhatalmak esetén, mondjuk az európai nagyhatalmak esetén mindig arról szól, hogy vagy azokkal az országokkal kötök ilyen segélyezési megállapodást, vagy ők a célpontjai, ahol nekem valamilyen érdekeltségem van, kulturális, volt gyarmat. Ez meg is könnyíti egyébként a segélyezést, félreértés nehézség. Tehát az azért, hogy a franciáknak van afrikai tapasztalata mondjuk Maliban, az
a mozgásteret nyilván tárítja, persze.
Igen, tehát ismeri, jobban ismerik, vagy feltételezni lehet, jobban ismerik magát a terepet. Márpedig a terep ismerete az egy döntő kérdés. Ami a másik része, az egyértelműen biztonsági kihívások tompítására szolgál, és ez egy ilyen biznisz gyakorlatilag. Segélyezlek, cserébe ezt meg ezt csináld meg. Mondjuk a közel-keleti államok, vagy olyan államok, amelyek, ahol a terrorszervezetek tevékenykednek, ott az államot meg kell erősíteni. A tekintetben, hogy fel tudjanak lépni terrorszervezetekkel szembe. Elképzelhető, azt mondjuk, hogy kérem szépen egy rendőrségi segély, képzés, hogy kell csinálni, hogy kell szervezni, stb. Tehát azt gondolom, hogy nem semmi fajta bűn nincs abban, hogy ez a segélyezés, ez gyakorlatilag érdek alapon is megy. Az egy másik kérdés, hogy nagyon sokszor ugye a segélyezésnek van egy olyan része is, hogy az én segélyemet lehetőleg az én partnereim költsék el. Tehát ugye azt mondjuk, hogy adunk nektek segélyt ilyet, de ezt kell rajta vennetek. És akkor nagyon sokszor ki is jelöljük egyébként azt, hogy kikkel kell szerződést kötni. Ennek én két hátulütőjét láttam mondjuk Afganisztánban, hogy nem az afgánokkal csináltattuk meg mondjuk az utat, vagy az építkezést, vagy amit akartunk, hanem mi mentünk oda, és ugyanabba a hibába estünk, hogy utána ők nem voltak képesek ezt működtetni. Tehát nem sajátították el ennek a technikáját. Márpedig, ahol mindketten is mondtuk, hogy kulcsfontosságú, hogy tartós, fenntartható legyen ez a segélyezés, és ez a fejlesztés is.
És itt köszön vissza az előző téma, amiről beszéltünk már, hogy amikor szolgáltatásokat nyújtunk, akkor ugye kevésbé korruptálható maga az a tevékenység. Azonban valóban, amikor mi kimegyünk, elmegyünk egy olyan országba, egy olyan kultúrába, egy olyan környezetbe, amit nem ismerünk, ott fölmerül az a kérdés valóban, hogy hogyan tudjuk megnyújtani valóban azt a szolgáltatást, amire a helyieknek szüksége van, hogy mennyire vagyunk hatékonyak mi úgy, hogy nem ismerjük a helyi kereteket. Illetve valóban, hogyha onnan elmegyünk, ők megtanulják-e, majd elsajátítják-e majd a szükséges képzettségeket vagy képességeket. Tehát valóban ilyenkor azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy egy nagyon összetett kérdéssel állunk szemben. Tehát így felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy valóban lehet, hogy egyszerűbb lenne pénzt adni a helyieknek, mert lehet, hogy a helyiek jobban tudják, hogy mit kell csinálni, mint mi. Tehát azt gondolom, hogy nagyon összetett ez a kérdés.
Akkor nekem már csak annyi időm maradt, hogy elmondjam a kedves hallgatóknak is, hogy ez az év a fejlesztés európai éve, ami arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Unió a világ legnagyobb segélyezője, és erre azt hiszem, hogy itt mindannyian büszkék lehetünk. Nagyon szépen köszönöm Patai Dorottyának és Tálas Péternek, hogy elfogadták a meghívásunkat. A kedves hallgatóktól pedig a szerkesztő Nárai Balázs, valamint munkatársaim Kusnyár Tímea, Pernis Judit és Vízkeleti Gabriella nevében is búcsúzom. Halász Zsuzsát hallották, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.